békesség néktek testvéreim, Isten igéjét a Korintus beliekhez írt első levélből fogom felolvasni én is. Korintus beliekhez írt első levélből olvasom Isten igéjét a 12. rész 12. versétől. Tehát Pál apostolnak Korintus beliekhez írt első levele 12. részéből olvasom Isten igéjét, a 12. verstől a 27. versig. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Mert ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való é azért. És ha a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való é azért. Ha azért az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van, ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy viszont a fej a lábnak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. És amelyek a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkesztette egybe a testet, az alávalónak nagyobb tisztességet adván, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. A te igéd, Uram, egy nagy igazságot tár elénk, és ennek a mélységeit szeretnénk most megérteni úgy, ahogyan akarod, hogy ma előttünk legyen. Azért fohászkodunk hozzá, mert azt fejezzük ki ezáltal, hogy igen, meg akarjuk érteni, amit te meg akarsz nekünk jelenteni ma. Hadd találkozzon hát Isten és az ő megmentettje, az ő alkotottja, teremtménye, és hadd örvendezzen a te szíved is nekünk, meg a mi szívünk is neked. Jézus nevében cselekedj így az ő golgotai áldozatáért. Amen. Kedves testvérek, talán két éve annak, hogy tavasszal arról prédikáltam, hogy Isten gyermekei milyen közösséget alkothatnak egymással és az Úrral. Elmondtam, hogy a közösségnek 7 fajta szintje van, és felsoroltam ezt a 7-et. Na most nem fogom megkérdezni, mert gondolom, hogy a testvérek nem emlékeznek erre feltétlen, de azért gyakoroljuk mi mind a 7-et, vagy legalábbis kell, hogy gyakoroljuk. Az első közösség az a személyes kapcsolatom az Úrral, amit én ápolok, és amiben beleszólásos nincs senki másnak. A másik kapcsolat, amely 2 hívő között alakulhat ki, ez a barátság, amely szerintem nagyon hiányzik a hívők között. Hamarabb találunk egy világi nem hívő barátot, szomszédot, pletykapartnert, mint hogy mi hívők összejárjunk egymással, és Isten dolgai felett elmélkedve süssünk egy szalonnát, vagy menjünk együtt kirándulni. Tehát a barátságok nagyon fontosak. Aztán a családban gyakorolni az Úrral való közösséget, a hívő házastársal, hívő gyermekekkel, hívő szülőkkel, ahol van ilyen. A 4. szintje a kis csoport, a házi csoport, az ima közösségek. Az 5. szintje a gyülekezeti közösség, A hatodik szintje a konferencia közösség, hát én most ezt így nevezem, amikor több gyülekezetnek a tagjai országból vagy több országból gyülekeznek össze, több ezben is együtt vannak, és gyakorolják a közösségnek ezt a fajta nagyobb formáját, és van egy hetedik, amely Isten népének a láthatatlan szövetsége, amely kiterjed azokra is, akiket nem ismerünk, soha nem láttunk, de tudjuk, hogy mondjuk Szibériában vagy Dél-Afrikában is vannak testvéreink, imádkozunk értük, vagy adományt küldünk nekik, vagy a lepra misszióra valaki fáslit köt, vagy törülközőt küld. Tehát a közösségnek ezek a szintjei a szűkebbtől a tágabbig kitágulva és létszámban sokasodva. Ebből a legfontosabb, amit felsoroltam ebből a hétből, a közösség gyakorlásnak a legfontosabb szintjét Isten igéből úgy látom, hogy az a gyülekezeti közösség. Amikor vasárnap összejön Isten népe, bár másnapon is összejöhet éppen, de azért a vasárnap ez még a világban is el van különítve munkaszüneti napként, Isten népe összejön azért, hogy egymással közösségben lehessen, és amilyen kegyelmi ajándékot adott Isten egyik, másik, harmadik testvérnek, azok által épülve növekedjen a fő, a fej Jézus Krisztus irányítása alatt. A egyik közösség sem pótolható a másikkal, tehát nem mondható, hogy ahol nagyon jó a gyülekezeti közösség, ott már nem kell személyes kapcsolatot ápolni, hogy nem kell összejönni egy több száz vagy több ezer fős konferenciára, de mégis valahogy a hangsúlyt úgy látom Isten igéje a gyülekezeti közösségre helyezi. A protestáns gyülekezeteknek a gyakorlatában, többfajta, sokfajta felekezetben, az Isten tiszteletnek is a középpontjában, tehát a legfontosabb közösség gyakorlásnak a középpontjában az ige hirdetés áll. Nem a keresztség, nem az úrvacsora, nem az éneklés, nem az imádkozás, hanem az ige hirdetés. Itt sem mondhatjuk el, hogy az ige hirdetés pótolhatja az imádkozást vagy az úrvacsorát, tehát ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ez a legfontosabb, ez áll a középpontban. És én nagyon fontosnak tartom, testvérek, hogy az ige hirdetésről szót ejtsünk. Én szoktam is itt-ott, ahol megfordulok, azért, mert úgy látom, hogy az ördög a legjobban ennek a legfontosabb közösségnek a központi részét támadja országszerte és világszerte. Úgy gondolom, hogy ma Magyarországon is, de az egész világban is válságban van az ige hirdetés, de rögtön hozzáteszem, válságban van az ige hallgatás is. Nem normálisan hirdetik az Isten igéjét nagyon-nagyon sok helyen és nagyon sok esetben, és nem normálisan hallgatják. Na, én ma erről szeretnék beszélni, hogy hogyan kell normálisan hirdetni az Isten igéjét, és hogyan lehet normálisan hallgatni az Isten igéjét. Úgy gondolom, testvérek, hogy az ige hirdetésnek a szolgálata az egy nagyon összetett és egy nagyon nehéz, nehezen átlátható, nehezen megérthető szövevény, amely egy érzékeny rendszer. Ha ennek a rendszernek az egyik eleme meggyengül, akkor az egész rendszer meggyengül. Talán lehetne hasonlítani egy autónak a motorjához, amelyben nagyon sok apró alkatrészre szükség van, hogy jól működjön. Talán a legfontosabb az égéstér, a henger, meg a dugattyúk, meg a főtengely. De hogyha nem kap megfelelő hűtést ez a motor, amely mellékes, a hűtőrendszer, a vízellátás, mellékes dolog, mert enélkül is megy a motor, hát mondjuk 20 percig vagy negyed óráig, aztán úgy felhevül, hogy besül és meg se lehet mozdítani. Tehát az ige hirdetés is egy olyan dolog, amelynek talán a szószék a hengere, a dugattyúja, de nagyon-nagyon sok összetevő van, amely szükséges ahhoz, hogy lehessen egy normális Isten tiszteletet tartani, normális módon gyakorolni a gyülekezeti közösséget, ahol megjelenik az Úr. Azért is olvastam fel ezt az alapigét, mert ebben az alapigében nagyon szépen fel van sorolva, hogy mi egymásnak a tagjai vagyunk, a Krisztus teste vagyunk, És mindegyik tagnak megvan a maga feladata, megvan a maga helye. És lehet, hogyha megvan a fej, de beteg a láb, akkor tud beszélni az illető, de nem tud járni. Lehet, hogyha megvan a fül, de nincs meg a kéz, akkor tud hallani az illető, de nem tud fogni. Azt mondja Isten igéje, hogy ilyen Isten népe is, a Krisztusnak tagjai vagyunk, és hogyha egy tag nincs a helyén, egy tag nem úgy működik, ahogy kell, akkor az egész test a kárát látja, akkor az egész test beteg. Most az ige hirdetés szempontjából vizsgáljuk csak meg ezt a testet. Mi kell ahhoz, hogy elhangozzék egy jó ige hirdetés? Mi kell ahhoz, hogy Isten népe közösségben legyen Urával, és közösségben legyenek egymással egy olyan Isten tiszteleten, ahol van ige hirdetés? Három dolog, ami szükséges, sőt, majd kiegészítem egy negyedikkel, amit úgy látom, hogy arra nagy hangsúlyt kell fektessünk. Az első dolog, amely a jó ige hirdetéshez szükséges, az a jó ige hirdető. Egy Istentől felkészített ige hirdető. Az Istentől való felkészítettség alatt messze menőkig nem a teológiai képesítést értem. Az egy szelete, egy része, egy apró része a felkészült ige hirdetés, a ige hirdetőnek. Spurgeon, aki a prédikátorok fejedelme, a református teológián tanították ezt egy baptista ige hirdetőről, hogy a prédikátorok fejedelme soha nem járt teológián. Moody, aki a világ egyik legnagyobb hatású evangelistája, soha nem járt teológiára. Beszédben is igen gyenge volt, szép angolos nyelvtani kifejezéseket ő nem nagyon tudott előadni, hanem csak nagyon egyszerűen vidéki módon, vidéki nyelven beszélt az emberekkel, mégis megtért. Hát Pál apostol végzett teológiát, de Péter apostol nem végzett teológiát. Tehát a képesítés alatt más kell értsünk. A képesítés alatt azt kell értsük, amiről Jézus beszél a János evangélium a 6. részében, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Először is annak az ige hirdetőnek meg kell térnie. Zimányi Józsi bácsi mutatkozott be így egy ige hirdetés alkalmával. Református lelkipásztor vagyok, de azért hívő ember. Milyen kár, testvérek, hogy ez néha elválik. És olyan emberek hirdetik Isten igéjét, akiknek semmi közük nincs Istenhez. Nem adták át a szívüket Jézus Krisztusnak. Ez óriási szégyen. Mondhatná valaki, meg szokták is mondani, micsoda ítélkezés ez, honnan tudhatod el, ez csak Jézus tudhatja. Nem, testvérek. Nem Jézus tudhatja, Jézus tudja, és velünk tudatja, hogy kire hallgatunk, és kinek az ige hirdetésére mondjuk azt, hogy köszönöm szépen, ebből többé nem kérek, mert neked meg kell térni. Hogy jössz te ahhoz, hogy egy lelkipásztor, úgy, hogy én Isten gyermeke vagyok, és mondom neked, hogy térjél meg. De az csak az első lépés, hogy valaki átadta a szívét az Úrnak, hiszen az Úrtól való tanítottságunk kezdődik csupán ott. Úgy gondolom, az ige hirdetőt Isten felkészíti arra, hogy hitelesen tudja az igét hirdetni. Az Úr Jézus 30 évig készült az ige hirdetés szolgálatára. Ő se járt teológiára. Tehát a mi megváltónk teológiailag nem volt képzett, Istennel volt kapcsolatban, ez a legnagyobb teológia. Nagyon tetszett az én professzoromnak, ószövetségi professzoromnak, dr. Nagy Antal Mihálynak, az évkezdő beszédje, aki az első előadáson, az ószövetségi bevezetés órán felemelte a Bibliát, és azt mondta, ez a tananyag. Ezt majd segíti ilyen meg olyan könyv, meg jegyzet, meg órai előadások, de ez a tananyag, aki ezt tudja, felemelte a Bibliáját, az ötös. Aki nem tudja, az mindegy, hogy mást tud, vagy nem tud, az már nem lehet ötös. Na, így kell valahogy a teológiát oktatni, hogy az Isten igéjére vagyok megtanítva, és Isten felkészít arra, hogy alkalmas legyek az ő szolgálatára. Ez a felkészítés, ez nem abból áll, hogy imádkozom a térdeimen egy napig, vagy 40 napig, és nem eszek, meg nem iszok, bár része, hanem ez a felkészítés az évek folyama alatt történik. Amikor egyszer megkérdezték Watchman Nee-t, aki megint csak egy nagy hatású kínai igehirdető volt a múlt században, hogy mennyi az az idő, amit egy jó prédikáció megírásához el kell tölteni. 2 óra, 4 óra, 8 óra? Majd erre még vissza fogok térni. Akkor azt mondta Watchman Nee, 10 év, de jobb, ha 20. Mert ő arra gondolt, hogy akinek már az élete bizonyított, akinek az élete hiteles, az fog tudni megszólalni hitelesen, és úgy gondolom az Úr Jézus ezért volt csendben 30 évig, legalábbis olyan hangot nem adott, amit le kellett volna jegyezni a Szentírásnak, vagy ami kiterjedt volna az egész országra. 30 évig ácskodott, ácsmester volt az édesapja mellett, az édesapja műhelyében. És hallották a szomszédok, hogy amikor mellé csúszott a kalapács, és a körmére koppintott, akkor a Józsefék házából nem káromkodás szűrődött ki, hanem megoldották a problémát másképp. Amikor egy életvitel hiteles, és utána megszólal, annak a szónak lesz ereje. A farizeusok szavának ezért nem volt ereje. Ezért kellett azt mondani Jézusnak arra, hogy amit mondanak, azt megtartsátok, de ahogy élnek, azt ne kövessétek. És ezért mondhatták az Úr Jézusra, hogy szól ez, hogy beszél ez. Nem úgy beszél, mint az írástudó, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van. Azért, mert Istentől volt felkészítve, és utána szólalt meg, ami már megvalósult az életében, arról tett bizonyságot, arról szolgált. Aztán a jó igehirdetőnek el kell nyerni Istentől az üzenetet. Meg kell tusakodni, meg kell harcolni. Mit akarsz, Uram, hogy mondjak? Valamikor nincs üzenet. Nem tudja, mit mondjak. Már mindjárt itt van az alkalom, de még nem tudom, mit beszéljek. Máskor sok üzenet van. Erről is tudnék beszélni, arról is, amarról is tudnék beszélni. De melyiket mondjam, Uram? Ezt meg kell harcolni. Mi az, amit Isten akar közölni a gyülekezettel? A jó igehirdetőnek így Istentől tanítottnak, Istentől felkészítettnek kell lennie, és ebben beletartozik az is, hogyha egy mód van rá, akkor ismeri a kortörténetet, ismeri a történelmi háttért, ismeri azt a tájat, azt a vidéket, földrajzilag, milyen állatok élnek ott, milyen növények teremnek ott, milyen volt annak a gazdasága, hogy nézett ki egy mennyegző, hogyan állt fel a társadalom, hogy kell lefordítani görögből, héberből azt a bizonyos szövegrészt, milyen szövegmagyarázati módok vannak, az egyház történelemben hogyan magyarázta azt az igét a 15. század, meg a őskereszténység, meg az újkori teológia. Szóval sok mindenhez jó, hogyha ért, ez is az egyik része a felkészültségnek. Aztán még egy nagyon fontosat nem említettem, testvérek, azon kívül, hogy van egyfajta tudomány, azon kívül, hogy van egyfajta érettség, egyfajta hitelesség az igehirdetőnek, rendelkeznie kell szellemi ajándékkal, amiben Isten őt megajándékozta. A szellemi ajándékok által helyezi el Isten a hívőt arra a helyre, ahová való. A szellemi ajándék által lesz a fej fej, a kéz kéz, a láb láb és a többi test részt is szellemi ajándékok által helyezi el Isten a testben. Az egyik ezért tanítani fog, a másik pásztorolni fog, a harmadik adakozni fog, a negyedik imádkozni fog, az ötödik profétálni fog, a hatodik nyelveken fog szólni. Ahogyan Isten adta, több ajándék is lehet egy szolgálattevőben, és Pál apostolnál is látjuk, hogy ő pásztori szolgálatot végzett. Nyelveken is szólt, ezt is tudjuk, hiszen beszél erről. Profétált is, ördögöt űzött, több ajándéka volt, de főleg lelkeket vezetett az Úrhoz, főleg evangélista volt Pál apostol. Aztán testvérek, ha megjelenik ez a jól felkészített igehirdető a gyülekezetben, attól még a gyülekezeti alkalom lehet csapnivaló is, mert van még egy nagyon-nagyon fontos oldala az Isten tiszteletnek, az ige hirdetésnek, ez pedig az ige hallgatásnak az oldala. Na most erre térek rá. Nem csak jó ige hirdetőkre van szükség, mert az a kerékpárunknak csak az egyik kereke, hanem szükség van jó ige hallgatókra is, testvérek. Ha egy ige hirdető kell, hogy felkészült legyen az ige hirdetésre, akkor az ige hallgató kell, hogy felkészült legyen az ige hallgatásra. És úgy gondolom, hogy ezen a területen sok hiányt kell bepótolni. Nem vagyunk jó ige hallgatók. Mit kell csinálni ahhoz, hogy én jó ige hallgató legyek? Hogyan kell nekem felkészüljek egy ige hallgatásra? Hát ha említettem azt, testvérek, hogy egy jó ige hirdetés a Vacsmanné megfogalmazása szerint legalább 10 év, de jobb, ha 20, akkor azt mondhatom, hogy a jó ige hallgatáshoz is ennyi időnek és ennyi érettségnek el kell tenni és ezzel rendelkezni kell. Hogy értsük az összefüggéseket, hogy átlássuk azokat. Hát persze van, akinek olyan adottsága van, hogy tejnek italát tudja vinni a hallgatókhoz. Hát a tejet az könnyű megemészteni, az nem egy szilárd táplálék. Ugye a Biblia képe ez a tej, és az ember is, amikor újszülött, megszületik, akkor a tejjel táplálkozik, más még nem tudna bevenni. Vannak olyan ige hirdetők, akik tejet tudnak adni, és ez nem az ő gyengeségük, Isten ilyen karizmát adott nekik. Mondjuk Cseri Kálmán szolgálatát tipikusan ilyennek látom, hogy még a bolond is megérti egyértelmű, világos üzenet, tiszta evangélium, ami az ő ajkairól származik. Tejnek ivala. Hát aztán vannak olyanok, akik kemény eledelt adnak a hallgatóknak, ezeket nehezebb megérteni. Itt felkészültebb hallgatóságra van szükség. Ha valaki mondjuk éppen a Vacsmanné könyveit olvassa, vagy a Chambersnek a könyveit, áhítatos könyvét, ott néha nem is értjük, hogy mit akar kifejezni ezekkel a szavakkal, de magyar írók közül én Csia Lajost, egy református lelkipásztort tartom ilyennek, akinek végtelen mély, és néha nagyon-nagyon nehezen megérthető gondolatai vannak. Hát tudjuk, Péter ír Pál apostolról a Bibliában, hogy az ő levelei néha nehezen érthetőek. És van egy olyan énekünk is, hogy a lelkem megfeszül, s a hallásban segít. Amikor nagyon koncentrálnom kell arra, hogy mit akar most Isten mondani nekem. Amikor nagyon nehezen érthető dolgokat akar mégis megértetni velem Isten, mint amikor a matematika tanár azt mondta, hogy na gyerekek, most a koszinusz tételt fogjuk tanulni, és ez most nagyon nehéz, eddig ilyet nem tanultunk, nagyon figyeljetek, mert ezt nehéz lesz megérteni, általában itt probléma szokott lenni a tanításban, és a gyerekek, a dolgozatot mindig az elején rosszul írják. Tehát valamikor Isten is ilyenre akar bennünket tanítani. Testvérek, akár tejnek eledele, akár kemény eledel az, amit hallunk a szószékről, amit Isten igéje szól hozzánk, nekünk fel kell készülni az Isten igéjének a fogadására is. Meg kell üresíteni magunkat. És meg kell szabadulnunk azoktól az előítéletektől, amelyek ott élnek bennünk, hogy ezt az igét már hallottam, ezt már más is prédikálta, ez az ige hirdető nekem nem tetszik, mert bajuszos, vagy szakállas, vagy ilyen, vagy olyan, vagy férfi, vagy nő, vagy akármi. Tehát le kell ezeket vetkőzzük, lehetnek igazak az érveink, testvérek. Lehet, hogy igaz, amit mi mondunk, hogy az az ige hirdetőt, amíg nem rendezi azt a bűnét vagy dolgát azzal a másik testvérrel, addig én nem megyek el az ige hirdetésére, mert lehet, hogy kell neki rendezni. De tudjátok, testvérek, hogy az ige hirdetésben megjelenik egy harmadik oldal. Ezt nekünk nagyon fontos tudnunk. Ez az isteni oldal. És amikor Isten elkészít valamit, akkor a kövekből is tud fiakat támasztani. A legvacakabb ige hirdetőt is fel tudja használni, ahogy erről másfél hete szerdán beszéltem, a Jónás proféta szolgálata nyomán, aki egy csapnivaló igehirdetést mondott el, és egyáltalán nem készült az Isten felkészítése szerint az igehirdetésre, mégis Isten hatalmasan megáldotta, mert nagy áldást készített el. És lehet, hogy azáltal, a rossz igehirdető által Isten egy nagy üzenetet akar szólni. És ez a harmadik rész, ez a harmadik oldal, ez nagyon fontos, és hiába szolgál valaki nagyon jól, és hiába hallgatja valaki nagyon jól, testvérek, hogyha nincs ott ez a harmadik oldal, akkor semmi igazi, maradandó hasznunk nem lesz abból. A Biblia is ilyen. Sokan nem látnak a Biblia mögé, és nem veszik észre, hogy a betű megöl, de a szellem megelevenít. És azt mondják, hogy hát ezt így is lehet fordítani, meg úgy is lehet fordítani, meg azt nem így gondolta az író, meg magyarázkodnak, meg beleesnek ilyen csapdákba, mert valóban, testvérek, a Bibliában, mint betűben vannak hibák, vannak töredékek, vannak hiányosságok. De amikor Isten szelleme megeleveníti bennem az Isten igéjét, akkor előttem teljesen világos, hogy miről van szó. Van egy híres ige, amit temetéseken is, de egyébként is sokat emlegetünk. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És az egyik fordítás szerint így folytatódik, és tudom, hogy testemben látom meg az Isten. Másik fordítás így folytatja, és tudom, hogy a testem nélkül látom meg az Isten. Na, aki csak a betűt nézi, az itt kétségbe esik és leáll, és azt mondja, Isten igéje megbízhatatlan, mert egyáltalán nem mindegy, hogy testemben látom meg, vagy testem nélkül látom meg az Isten. De testvérek, akit meg Isten szelleme vezérel, nem kell annak teológusnak sem lennie. Nem kell érteni a Héberben, hogy az a bő prepozíció az lehet az is, hogy van bent, meg azt is jelenti, hogy nélkül, meg fosztóképzőként is használható. Ezt én mondjuk tudom, de lehet, hogy senki más nem tudja rajtam kívül, de én nem azért vagyok nyugodt e felől az ige felől, mert egyszer utána néztem a Héber lexikonban. Hanem azért vagyok nyugodt, testvérek, mert tudom, hogy ez az én testem, amelyben most vagyok, ez nem fogja az Istent soha meglátni, mert nem örökölheti az Isten országát. És tudom azt is, hogy lesz majd nekem egy szellemi testem, amit nem a mulandóság, hanem a maradandó fog meghatározni, és én abban a testemben meg fogom látni. Az, hogy most ott hogy van, meg mint van, meg hogy gondolta az író, vagy hogy akarta kifejezni, a mi szempontunkból igazából lényegtelen, e felett mi átlépünk, és a Bibliában minden ilyen ellentmondást a szellem által át lehet lépni, és mi nem belegabolyodni fogunk akkor az Isten igényébe, hanem tovább fog bennünket segíteni az Isten igényé, testvére. Mert nem a betű fog bennünket megölni, hanem hozzásegít a betű ahhoz, hogy a szellem minket megelevenítse. A jó igehallgatást tehát úgy gondolom, hogy annyi felkészülést igényel, mint a jó ige hirdetés. És testvérek, hány és hány gondja van a mi szívünknek? Hány és hány teher nehezedik rá? Hány és hány kérdés vetődik fel bennünk a hét során? Melyik irányba induljak? Mit csináljak? Hogyan csináljam? Miből fizetem ki? Hol dolgozzak, hogyan házasodjak, hova költözködjek, mit tegyek a gyerekemmel, hogyan kezeljem a szüleimet, hol folytassam a tanulmányaimat, melyik albérletbe menjek, miből fogom ezt előteremteni, és rengeteg, rengeteg kérdést testvére. És Isten elkészíti a választ a kérdéseinkre. Itt elhangzik a szószéken. És még hazamegyünk ugyanazokkal a nyomásokkal a lelkünkben, ugyanazokkal a kérdésekkel a lelkünkben, ugyanazokkal a feszültségekkel, és tovább gyötrődünk, jaj, hogy lesz, mint lesz, de Isten már szólt. Csak nem készültem fel Isten igényének a hallgatására. Mint amikor az Úr akar munkálkodni, feltűri szent karját az Úr, hogy minket formáljon, átgyúrjon testvérek az Isten igéje által. És olyan száraz az agyag, hogy nem tud Isten mit tenni. Kő kemény az agyag, és a követ nem lehet formálni. És nekünk testvérek hétfőtől, vagy inkább úgy mondom vasárnap estétől vasárnap reggelig, egy hét áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a szívünket formálható állapotba kérjük, könyörögjük, imádkozzuk, helyezzük, munkáljuk Isten számát, és ez egy felelősség. És ezért mondom, hogy válságban van az ige hallgatás, mert az ige hirdetők még csak-csak készülnek az ige hirdetése, úgy, ahogy valaki lehet, hogy csak tudomány által, és ez nagyon rossz, mert kell a többi is, amit elmondtam, de úgy, ahogy készülnek, de az ige hallgatók aztán én magamat is tetten érem, hogy beesek az Isten tiszteletre, leülök, na, akkor mit hallunk, és nem hallok semmit. És azzal kell szembesüljek, hogy nem azért nem hallottam semmit, mert nem hangzott semmi, hanem azért, mert nem pucoltam ki otthon a fülemet. Azért nem hallok semmit. Mert nem készültem fel arra, hogy az én teremtőm, megváltóm, a seregek ura, a rettenetes Isten ma meg fog engem szólítani. Készülj fel, ó lélek! Így énekeljük, és így kellene cselekedni. Felkészülök az ige hirdetésre. És ha az az ige hirdető a térdein harcolja meg azt, hogy szólhassa, amit Isten akar, akkor nekem a térdeimben kell megharcolnom azt, hogy hallhassam, amit az Isten akar. És akkor elkezd Isten népe, Isten akarata szerint formálódni testvére. És tudjátok, mi fog történni? Elkezdünk jó kedvel szívesen jönni a gyülekezetbe. Alig várja az ige hirdető, hogy elmondhassa, ami a szívén van, mert olyan szépen, olyan tisztán megkapta az Úrtól. És alig várja az az ige hallgató is, hogy mikor jön már az az Isten tisztelet, mert ott vannak bennem a kérdések, és ott feszülnek bennem a feszültségek, a nyomasztások, és akarom, hogy az én Istenem feloldozzon abban a szent közösségben, amit ő rendelt el, ezt nem mi találtuk ki. Mert vannak bélyeggyűjtők, meg van meleg büszkeség napja, meg van ilyen demonstráció, meg olyan közösség, meg ilyen klubok, meg olyan összejövetelek, mind emberi találmány, meg ördögi találmány, amit Isten talált fel, testvérek, az a gyülekezet. És az Istentől való közösség az a hét, amit felsoroltam, és azoknak a királynője az a gyülekezeti közösség. Az egy településen élő hívőknek a közössége. És elkezd ez a közösség az ige hirdetés hatására formálódni egy irányba. Először a vezetők kell, hogy formáltassanak, az ige hirdetők, akik megkapják már hétfőn, vagy szerdán, vagy egy hónappal korábban, vagy ha akár csak egy órával korábban is, de megkapják azt, amit aztán már tovább mondanak, és ők maguk már beálltak abba, mert sokszor van testvérek, hogy Isten igéje lefegyverez. És amit ti átéltek vasárnap délelőtt, és megítél benneteket az Isten igéje, az engem megítél szombat este, vagy kedden reggel. Tehát ugyanazon megyünk át, csak talán idői késéssel, de a legjobb, amikor azt szeretem, ha még engem is vasárnap délelőtt még egyszer átmos az Istennek az az igénye. És akkor még most egy lépéssel megint tovább megy egy testvére. Beszéltem arról, hogy felkészült kell legyen az ige hirdető, felkészült kell legyen az ige hallgató, az ige hirdetésre, és Isten pedig cselekszik, mert ha nem cselekszik, ha nincs kijelentés, ha nincs szellem, akkor az csak a Biblia betű marad, a prédikáció meg csak emberi beszéd. De Isten, aki megjelenik, Az ige olvasásnál és az ige hirdetésnél az felülemel bennünket az emberi gyengeségeken, a betű gyengeségén és törékenységén, és Isten megerősíti az ő kijelentését a számunkra a Biblián és a prédikáción keresztül. De most arra szeretnék, testvérek, még egy hangsúlyt helyezni, hogy még ezentúl van még egy feladata a gyülekezetnek. Méghozzá úgy látom, hogy az a feladata, hogy biztosítsa az Isten tiszteletet, biztosítsa az ige hirdetéshez szükséges körülményeket. Szellemi és anyagi körülményeket. Ez a gyülekezetnek a feladata. Ez egy közös feladat. Nagyon sok részből tevődik össze, mint ahogy mondtam. Nagyon sok minden szükséges egy jó Isten tisztelethez, ahol Isten tud hozzánk szólni. Azokon túl, amit eddig elmondtam, az ige hirdetőről, az ige hallgatóról, azon túl még, testvérek, szükség van arra is, hogy legyen egy olyan szellemi környezet, amelyben az Isten igéje hatalmasan tud szólni. Ezek az ige hirdetők, akiket említettem már, Spurgeon, Moody, amíg ők beszéltek a szószéken, addig valamelyik félreeső szobában vagy pincehelyiségben 5-en, 10-en, 20-an, 30-an térdepelve imádkoztak végig az Isten tisztelet alatt. Lehet, hogy kiváló ige hallgatók voltak, és lehet, hogy kiváló ige hirdetők voltak, de szükség volt arra, testvérek, hogy másoknak biztosítsa az Isten igéjének a befogadását. Másoknak biztosítsa. És nekünk erre is készülni kell. Arra is készülni kell, hogy mi hirdethessük az Isten igéjét. Arra is készülnünk kell, hogy mi hallgathassuk az Isten igéjét. És arra is fel kell készüljünk, testvérek, hogy mások számára biztosítsuk az ige hirdetést, meg az ige hallgatást is. Ez a gyülekezetnek a dolga. Mert ez egy táplálkozás. Isten táplálja az ő igéjével az ő népét, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindennel, ami az Isten szájából származik. Mindazzal, ami az Isten szájából származik. Az ő beszéde, az ő szelleme származik az Isten szájából. Lehelte az élet szellemét az emberben, és a Szent Szellem által hirdetett ige az, amivel Isten táplálja az ő gyermekeit. És nekünk, testvérek, biztosítanunk kell. A kis gólyákat láthatjuk, ahogyan táplálkoznak, viszi nekik az anyukájuk a begyében a vizet is, megfigyeltem, meg megfigyelhető, és így felöklöndözik a vizet, és a csőrükön végig csöpög, és a csőrük végéről belecsöpög a kis gólyáknak a szájába. És az egész, testvérek, a fészekben történik. És most én erről a fészek rakásnak a szolgálatáról szeretnék beszélni most. Ezekben a záró gondolatokban. Hogy nekünk a feladatunk az, hogy biztosítsuk a fészket, ahol Isten táplálhatja azokat a kicsinyeket, akik oda jönnek és még nem nagyon tudnak semmiről, de éhezik és szomjuk hozzá az igazság. És tudjátok, testvérek, ebbe beletartozik az, hogy meg van kapálva a kert, a gyülekezet előtt. Hogy le van festve a kerítés. Hogy meg van szerelve a zár, mert leesett a kilincs. Hogy fel van porszívózva a szőnyeg, hogy ki van cserélve az órában az elem, mert lemerült. Hogy van egy pohár víz az asztalon, hogyha bereked az ige hirdető, akkor kortyolhasson egy. Hogy meg legyen imádkozva szellemileg az az alkalom. Hogy legyenek vendégek, és hívogassunk erre. Hogyan készülsz, testvér, az Isten tiszteletre? Mennyi munkát ölsz bele abba, hogy vasárnap 9:30-kor Isten tisztelet lesz, és vasárnap 16:00-kor Isten tisztelet lesz? Én megmondom őszintén, mert nem dicsekedni való dolog ez, hogy Én átlagban körülbelül egy héten egy Isten tiszteletre 2-4 órát készülök. Ennél többet kéne, tudom. Duplája kéne legyen, 4-8 órát kéne legalább törődjek. Kommentárolvasással, utána járással, imádkozással, megfogalmazással, jegyzetkészítéssel, az Isten tiszteletre való készüléssel. Nagyon szeretném, ha 4-8 órát tudnék fordítani, de nem tudok ennyit fordítani, és nyugodt is a lelkiismeretem. Én átlagban 2 órától 4 óra hosszáig terjedő szakaszt készülök egy Isten tiszteletre, ha én prédikálok. Mert ebben nem csak az ige hirdetés van, énekválasztás, hirdetések, összeállítása, egyebek. 2-4 óra. Néha több ez, valamikor pedig kevesebb. Ezek ritkák. Általában 2-4 óra. Milyen jó lenne, testvérek, ez a 16 gyülekezeti tag hetente egy Isten tiszteletre 2-4 órát készülne. És azt mondaná valaki, na, Lajos testvér most készül, nyitva van a görög bibliája. Én meg kölcsönkérem Zoltán testvértől a kulcsot, eljövök és kiporszívózok. 2 óra hossza alatt kiporszívózom az egész imaházat. Vagy kimosom a függönyt. Vagy megkapálom a kertet. Vagy ma este tovább maradok a munkahelyemen, még 2 óra hosszát benn maradok, és amit kapok túlóra pénzt, azt beteszem még plusz a perseibe. Én most így készülök az Isten tiszteletre. Testvérek, úgy gondolom, hogy egy minőségi változás állna be. Vagy valaki azt mondja, hogy lefestem az ablakot. Az egyik ablakot a 5 közül, vagy a 4 közül. Én most így készülök a vasárnapi Isten tiszteletre. Hogy oda áldozom azt a 4, vagy 8, vagy 10 órát, hogy vasárnap, ha a testvérek kinyitják az ablakot, vagy kintről valaki benéz, akkor ne azt mondják, hogy hát erről már 5 éve pereg a festék, hanem azt mondják, hogy itt rendben van minden. Szóval úgy gondolom, testvérek, hogy meg kell tegyük a magunk részét. És ebben én is benne vagyok, mert azzal nincs elintézve, hogy a vasárnap délelőtre felkészültem, mert ott van még a vasárnap délután is. És azon én ugyanúgy fogok leülni, mint egy gyermek a padba, és ugyanúgy felém hangzik majd az Isten igéje, és ugyanúgy felkészült ige hallgató kell, hogy legyek, és ugyanúgy vállalnom kell annak a felelősségét, hogy mások számára biztosítsam az ige hallgatásnak, az ige befogadásának a lehetőségét. Testvérek, ha így közelítjük meg az Isten tiszteletet, és nem úgy, hogy majd azt a lelki pásztor elintézi, akkor itt mindenkire szükség van. Arra is, aki egy énekkel készül. Megtanulok egy éneket. Ez körülbelül 2 óra hossza. Az öcsémet meg megkérem, hogy furulján kísérje. Neki is 2 óra hossza még megtanulja. Én így készülök most fel. Valaki azt mondja, hogy történt velem egy esemény a héten, és én bizonyságot fogok arról tenni. És én ezt megszerkeztem, átgondolom, megimádkozom. Készülök az Isten tiszteletre, hogy helye legyen annak, amit én hoztam ide. Valaki azt mondja, hát én már évek óta gyerekekkel foglalkozom, most is a gyerekekkel fogok foglalkozni. De azt az időt odaszánta, hogy meglegyen a vasárnapnak, meg annak a gyermek alkalomnak minden kelléke. Valaki azt mondta, én most azt fogom felvállalni, hogy imádkozom a kis Zoltán testvérért. Mert most vasárnap délután ő érkezik, és én nem tudom, hogy jól van, vagy rosszul van, de ezen a héten 4 óra hosszát fogok imádkozni kis Zoltánért. Minden nap imádkozom fél órát. Szóval vállaljuk a magunk részét, és akkor mindenkire szükség van, testvér. Egy picit hadd érzékeltessem mindazt, amit elmondtam, és itt az alapigére is utalok, hogy minden egyes tagra szükség van, testvér. Minden egyes tagra szükség van. Egy picit hadd érzékeltessem, grafikus módon is. Na, én nem vagyok grafikus, de kört tudok rajzolni, úgy, hogy egy kicsit tojás meg ellipszis lesz. Ha az a feladatunk, hogy egy négyzet alakú területet fedjünk le, de csak kört használhatunk, és minél nagyobb területet fedjünk le, és egy valaki kapja ezt a feladatot, akkor ezt úgy fogja tudni a legjobban megvalósítani, ugye, hogy a legnagyobb kört választja, amit csak választhat, mert a legnagyobb területet az a kör fogja kitenni, ahogy itt az ábrán is látszik, ami érinti a négyzet oldalainak középen a szélét, és betölti ez a kör. Testvérek, de nagyon sok üres hely marad itt a sarkokban, látjátok? Vannak olyan testvérek, akik nagyon nagy területet tudnak betölteni, mert Istentől sok karizmát kaptak. Vagy olyan karizmát, kegyelmi ajándékot kaptak, hogy nagy területet töltsenek be. De nekünk nem az a feladatunk, testvérek, hogy egyszerre nagy teret töltsünk be, hanem az a feladatunk, és ez már nem egy embernek szól, hanem a gyülekezetnek szól, hogy az egészet fedjük le, de csak körökkel. Na most, ha mindenki ilyen jó nagy testvér, akkor az a helyzet alakul ki, hogy ilyen jó nagy körök vannak, egyik nagyobb, mint a másik. Itt van például három nagyon erős testvér, akik lelki elöljárók, vezetők, sok ajándékkal bírnak, de testvérek, ezeket a helyeket ki fogja betölteni, ezeket az üres részeket? Ezeket az üres részeket az egy talentumos, a két talentumos és a három talentumos testvérek fogják tudni betölteni. És akkor megpróbálom most ezt lerajzolni. Tehát ha én azt kaptam Istentől, hogy fedjek le egy nagy területet, akkor nekem le is kell fedni, csak tudnom kell azt, hogy ha én nagy vagyok, akkor sok hézagot fogok hagyni. És annál nagyobb szükségem van azokra a testvérekre, akik adakoznak, akik imádkoznak, akik kertet kapálnak, akik ablakot festenek. És hogyha mindenki a helyén van, ha a kis körök, a nagy körök, a kis testvérek és a nagy testvérek mind a helyükön vannak, és a test felépül egészségesen, testvérek, akkor az egész területet be fogjuk tudni tölteni a sok kicsi körrel. És a legkisebb körnek is nagy feladata van, mert mindig marad egy kis cikk, amit kimetszenek ezek a körök, és ami üres terület, és oda megint csak be lehet tenni még egy kisebb kör. Így még a gyermekeknek is megvan a helyük az Isten gyülekezetében és az Istennek. Hát aki nagy, vagy nagy akar lenni, az számítson arra, hogy sokat fog kihagyni. Ha valaki kicsi, akkor meg nehogy azt higgye, hogy a sok kicsi körrel be fogja tudni majd az egészet. Mert nem fogja tudni, mert elfogynak a kicsik. Nincs arra erejük. Ezért szükség van nagyokra is, akik nagy területet fednek le, és szükség van kicsikre, akik a hiányosságokat pótolják. A nagyobb testvéreknek nagyobb hiányosságaik is vannak. Azt hiszem, hogy egészségesen így tud felépülni a gyülekezet, és azt hiszem, hogy minőségi változást, előrelépést akkor fogunk tudni elérni az Isten tiszteletei alkalmainkon, ha az ige hirdetők Istentől felkészítettek, annak minden velejárójával, tudományostul, meg tapasztalatostul együtt. Ha az ige hallgatók felkészülten jönnek az Isten tiszteletre, és helyet készítenek Isten igéjének a szívükben, és nincs az tele mindenféle undoksággal, hanem üresek, megüresítették magukat, hogy Isten tölthesse be őket. Ha Isten könyörül rajtunk és megáldja azt az ige hirdetést, meg azt az ige olvasást, hogy a betűnés az emberi szavakon felül megérthessük az ő mennyei kijelentését, és ha mindannyian összefogva biztosítjuk egymás számára, testvérek, egymás számára azt, hogy Isten igéje hirdettessék és befogadtassék. Végül egy egyszerű hasonlattal szeretném befejezni az ige hirdetést. Nagyon tetszett az a megfogalmazás, amikor azt hallottam, és ez sok helyen mondják, biztos a testvérek ismerik is legtöbben, hogy a mennyben majd úgy fogunk étkezni, hogy mindenkinek hosszabb kanala lesz, mint amilyen hosszú a karja. Tehát lesz egy másfél méter hosszú kanál, és előttünk lesz az étel, és azzal a kanállal kell, hogy merjünk. Na, ezt senki nem fogja tudni megtenni saját magának, hanem mindenki csak a mellette ülőjének tudja megtenni, mert saját magát olyan hosszú a kanál, hogy nem tudja etetni. És a mellette levő tányérjából kell meríteni, és a mellette levőt kell, hogy megetesse. És engem meg a mellettem levő fog etetni, az én tányéromból, az ő hosszú kanalával engem fog tudni etetni. És hogyha az egyik nem eteti a másikat, akkor a másik kidől, nem tudja etetni a harmadikat, és sorban éhen vesznek mindannyian. Mindenkinek kell a mellette levőt táplálni. Hát így kell felépüljön a gyülekezetünk, nem csak a mennyben testvérek, hanem már itt a földön is. Én nem tudom magamat táplálni. Benneteket tudnak testvérek. De nekem szükségem van arra, hogy ti engem tápláljátok. És ti magatokat se tudjátok, csak egymást tudjátok, és még egymást tudjuk csak táplálni. És így épül fel a test. Hogy is olvasjuk? Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért,